Szeretettel köszöntök mindenkit ma reggel. Remélem mindenkinek jó reggele van, mindenki friss és üde, és örömmel jöttünk ma reggel az Isten tiszteletre. Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy az elmúlt hetekben egy nagyon jó és nagyon fontos témával foglalkoztunk, egy nagyon jó sorozat volt, ami a képmásról, az Isten képűségről szólt, ami én úgy érzem, hogy egy nagyon kerek és nagyon egész volt, és szerintem sokak számára egy nagy áldás volt. Így van? Egyetértetek ezzel? De azt is tanultuk az elmúlt hetekben, hogy Isten dicsőségről dicsőségre vezet bennünket, tehát amire eljutunk, az még nem a vég, vagy eljutottunk, az még nem a vég. Tehát nem az egész Bibliát tanulmányoztuk egy hét alatt, illetve egy hónap alatt az elmúlt időszakban. A Bibliában nagyon sok drága kincs van még, úgyhogy a kincskeresésben, vagy a felfedezésben most tovább megyünk, és a következő percekben, illetve a következő hetekben fogunk egy új témával foglalkozni. Ez egy egészen nagy téma, ez pedig nem más, mint Péternek az első levele, és ezen belül rengeteg érdekes dolgot fogunk felfedezni. Úgyhogy arra kérek mindenkit, hogy akinél van Biblia, Péter első levelét keressétek ki, és az első 12 verset felolvasom, és ebből az első 12 versből, amit most hallani fogunk, ebből az üdvösség és az üdvbizonyosság lesz a témánk. Tehát erre koncentrál ez a néhány igevers, illetve mi is erre koncentráljunk. Tehát olvasom ezt a szakasz Péter első levele első versétől, első rész első versétől. Péter, Jézus Krisztus apostola, Pontusz, Galácia, Kappadócia, Ázsia, Bitinia, szórványaiból élő jövevényeknek, akik ki vannak választva az Atya Isten eleve elrendelése szerint, a lélek megszentelő munkája által, az engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésre, kegyelem néktek és békesség, adasség bőségesen. Mert nincs benne a budaörsi kőszikla gyülekezet, de nekünk is szól ez az ige, hogy kegyelem és békesség adassék nekünk bőségesen, ez egy üdvözlés. Folytassuk, ezt mondja a Biblia. Áldott a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Arra az el nem múló szeplőten és hervadhatatlan örökségre, amelyben a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig az Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok, ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketeknek üdvösségét. Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a próféták, akik a nektek szánt kegyelemről profétáltak. Kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük lévő lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről, és az ezeket követő dicsőségről. Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azoknak, amikről most evangélium hirdetői prédikálnak nektek, a mennyből küldött Szentlélek által, és amikbe az angyalok vágyakoznak betekinteni. Egyelőre ma ennyit ez a szakasz, tehát az üdvösségről szól, és mielőtt belemennék az üdvösség témában, szeretnék nektek idézni talán a világtörténelemnek az egyik leghatásosabb, de legrövidebb előadásából. Az egész előadás szó szerint el fogom nektek mondani. Ez az előadás akkor hangzott el, amikor a világháború már elindult, és a németek nagyon fenyegették Angliát, és Churchill, Angliának az akkori első számú vezetője, elment egy egyetemre, ahol az előadóterem zsúfolásig megtelt fiatal emberekkel, akik nagyon várták azt, hogy a miniszterelnök mit fog mondani, mit kell csinálni, háború lesz, vagy nem lesz, be kell lépni a háborúba, vagy nem, támadni kell, vagy védekezni kell. És amikor Churchill bevonult az előadóterembe, megállt a pulpitusnál, akkor elkezdte az előadást, és szó szerint ennyit mondott. Kitartás, kitartás, kitartás. És aztán kiment, és ment tovább, és végezte a dolgát. Ez volt az előadása. Szerintem nagyon egyértelmű, és nagyon hatékony volt. Mindenki tudta, hogy mit kell csinálni. nem kell túl sok illusztráció hozzá, nem kellett túl sok magyarázat hozzá. Szóval, kedves fiatal emberek, kitartás. Ezt azért mondtam el, mert ahogy az elmúlt hetekben, napokban sokszor átolvastam Péter első levelét, úgy elejétől végéig, meg a végétől az elejéig folyamatosan. Tulajdonképpen azt kell mondani, hogy Péter első levele ezt akarja üzenni nekünk, nektek, nekünk mindenkinek, hogy kitartás. Ugyanis az akkori időben, amikor Péter megírta ezt a levelet azoknak a gyülekezeteknek, keresztényeknek, akik itt az elején föl vannak sorolva, ez a Pontius, Galácia, Kappadócia, Ázsia, Bitinia különböző helyein lévő gyülekezeteknek, abban az időszakban azok a keresztények, akik újjászülettek és gyakorolták az Isten tiszteletet, az Isten hitet, hát elég sok nehézséggel kellett nekik megküzdeniük. Egyrészt az élet nehézségei, anyagi gondok, családi problémák, egy családban nem mindenki tért meg, aki megtért, azt nem biztos, hogy nagyon elfogadták, ilyen problémák is voltak. Aztán voltak olyan gondok, amikor a társadalom nem akarta nagyon elfogadni a keresztényeket, és meg kellett harcolni azért, hogy azért, mert valaki keresztény, azért az nem másodrangú ember, sőt, tehát, hogy becsületesebb, vagy komolyabban akar dolgozni, vagy az ígéreteit megtartja. És aztán mellette jöttek még a különböző kísértések, amelyek hát egészen Éden óta folyamatosan érnek bennünket. Minden keresztény harcol ezzel, hogy a kísértéseket hogy kell feldolgozni. Tehát ebben a helyzetben, amikor élik a keresztények az életüket, és sok-sok nyomással, nehézséggel, problémával kell megküzdeni, akkor Pétert Isten föl bátorítja, föl lelkesíti, és a Szentlélek szól, hogy írj egy levelet nekik. És ez a levélnek az üzenet az, hogy kitartás. Nem kell összeomlani, nem kell megijedni, nem kell elfutni, nincs semmi baj. Egyszerűen ki kell tartani, mert az Isten megállt benneteket. Hát összefoglalóként ennyit a Péter első leveléről, de hogy most részleteiben az a kitartás miről szól, azt megnézzük majd. És a kitartás témakörnek az első fontos üzenete Péter apostol alapján, hogy az üdvösség az legyen a helyén. Vagy tudjuk, hogy mi az, hogy üdvösség, vagy üdbizonyosság. Ez azért fontos, mert ez a szó, vagy mind a két szó, üdvösség vagy üdvbizonyosság, nem annyira egyértelmű. Talán ebben a teremben lehet, hogy egész jó definíciókat tudnánk mondani, hogy mi az, hogy üdvösség, vagy mi az, hogy üdvbizonyosság, de ha kimennénk az utcára, és megszólítanál valakit, és azt mondod, hogy figyelj, nekem van üdvösségem, akkor azt kérdezi, mi van neked? Hogy azt mondod, üdvbizonyosságom is van, és azt honnan vetted, vagy mi az? Vagy? Tehát nem biztos, hogy tudnák az emberek, hogy ez pontosan mi is. Mert nem annyira egyértelmű azoknak az embereknek, akik nem ismerik a Bibliát, vagy nem ismerik Istent. Ezért nagyon fontos, hogy mi jól lássuk azt, hogy az üdvösségről mit mond a Biblia. Ha a magyar üdvös szót mondom nektek, akkor mi jut eszetekbe? Mit jelent az, hogy üdvös? Tudunk valami más jelentést is mondani? Az üdvös szóval kapcsolatban? Szabad hangosan mondani, szerintem nincs rossz válasz. Megváltást, megváltót jelent. Igen, örömöt is örömmel fogadni, valamit üdvösen fogadni, igen. Csak úgy nagyon egyszerűen hétköznapokra gondoltok, ha valaki azt mondja, hogy valami üdvös, nem nagyon szokták ezt a szót használni, vagy nem gyakran szokták használni, de mit jelent ez? Hogy jó. Tehát ha üdvös, az jó. Tehát abszolút nem negatív a tartalma ennek a szónak, hanem pozitív. Tehát ha valami üdvös, akkor az valami nagyon jó. Ha az üdvösségről beszélünk, akkor ez egy kicsit több, mint az, hogy üdvös, hanem üdvösség. A következő képen látni fogunk egy meghatározást. A Bibliában, a görög eredetiben az üdvösség, ez a szotéria szó azt jelenti, hogy szabadulás, gyógyulás, megmentés, biztonság. Ez mind-mind benne van az üdvösség szóban. Tehát amikor olvassuk a Bibliát, és üdvösségről van a Bibliában bármilyen összefüggésben is szó, akkor ezek a jelentések jönnek valamelyik, vagy nagyon erőteljesen, vagy mindegyik benne van, hogy valaki megszabadult valahonnan, valaki meggyógyult valamilyen módon, vagy valaki megmentésre került, biztonságba került, helyre került, nyugalomba került. Tehát azt tudjuk az üdvösségről, hogy ha ilyen nagyon hétköznapi profán használatban nézzük, akkor az üdvösség azt jelenti, hogy egy bajból kiszabadulni. És amikor valaki egy nehéz helyzetből, egy bajból kiszabadult, akkor üdvösségre jutott, vagy szabadságba jutott. Vagy pedig, mit tudom, betegségből meggyógyult valaki, üdvösségre jutott. Tehát ezek rokonértelmű szavak, és ezek mind benne vannak ebben a jelentésben. Szeretnék egy példát is nektek mondani. Engem nagyon lelkesített Gergőnek az e-mailje valamelyik nap a héten, amikor küldted. Talán emlékeztek rá, hogy az elmúlt vasárnap, jól emlékszem, két vasárnappal ezelőtt a Gergő azt mondta, hogy a munkahelyén egy kicsit nehéz helyzetbe került, mert kiderült, hogy a munkatársának a fia rákos beteg, és hát eléggé komoly a helyzet, és Gergő azt mondta, hogy nagyon nehéz volt akkor mit mondani, hogy ott van a munkatársa, ott van egy olyan betegség, ami akár halálos is lehet, talán pár hónapon belül, és akkor most mit mondjak neki? És ha jól emlékszem, annyit mondtál csak, hogy nagyon óvatosan, hogy mi imádkozunk érted, meg a fiadért. És aztán tényleg imádkoztunk itt a gyülekezetbe ezért a kedves fiúért, és aztán Gergő pár nappal később írt egy levelet, hogy az a fiatalember elment az összes vizsgálatra, amire el kell menni ilyenkor, és kiderült, hogy nincs daganat, eltűnt. Vagyis egészséges lett, tehát megszabadult egy betegségből, ami azért nem egy ilyen megfázás kategória, amiből azért mindenki úgy gondolja, hogy 99%-ban meg fog szabadulni. Hanem egy nagyon súlyos helyzetből kimenekült és megszabadult és egészséges lett. Ez az üdvösségnek is az egyik megnyilvánulása. És természetesen mindenféle ilyen nyomorúságból vagy rabságból való szabadulás, vagy az Ószövetségben azt mondja a Biblia nagyon sokszor, hogy amikor az ellenségeinktől Isten megszabadított bennünket, akkor az Isten az üdvösségre vezetett bennünket. Jöttek a zsidó népnek az ellenségei, filiszteusok például, elég sok olyan történet van leírva a Bibliában, amikor háborúztak vele, és amikor Isten hozott egy dicsőséges győzelmet, akkor Isten dicsőségesen üdvösségre vezette az ő népét, mert megszabadította az ellenségétől. Tehát azt mondhatjuk úgy összefoglalóan, hogy amikor az embert nagyon nagy veszély fenyegeti, amikor úgy tűnik, hogy az ember saját maga nem tud kiszabadulni ebből, tehát nincs esély arra, hogy én meg tudom oldani a problémámat, és Isten belenyúl ebbe a helyzetbe, és természetfölötti módon megszabadít engem, ez az üdvösségnek a egyik megnyilvánulása. Szeretnék egy igeverset is mutatni nektek, amit Ézsaiás mondott, aki az Ószövetségnek az egyik legnagyobb prófétája volt, azt mondja, hogy nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre derít, indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám, mint vőlegényre, ki fölteszi fejdíszét, mint menyasszonyra, ki fölrakja ékszereit. Ézsaiás proféciája az üdvösségről azt mondja, hogy az üdvösség az olyan különleges dolog, mint amikor a menyasszony és a vőlegény fölékesíti magát. Ez nem véletlen történik. Tehát a mennyasszony és a vőlegény nem akkor veszi fel a ruháját, amikor reggel fölébrednek, és kinyitja a gardrób szekrényt, és pont ezt a ruhát találta meg legelőször, mert sietni kell, fölveszi, és elindulnak, és végzik a munkájukat. A mennyasszonynak és a vőlegénynek a ruhája, vagy ezekhez tartozó ékszerek, meg minden kiegészítő, ez egy különleges dolog. Ezt nem akármikor veszi föl valaki. Ez akkor van, amikor egyfajta szabadulást él át valaki a magányából, találkozik valakivel, aki a társa lehet, és kifejezik ezt a közösséget. Ez is azt mondja itt Ézsaiásnak az üzenetében, hogy az üdvösség az ilyen különleges dolog, amikor Isten fölemel téged, és valami nagy áldást élsz át. És ez olyan, amikor fölöltöztetnek díszes ruhába, sugázik az arcod, nagyon szép minden, mert elfelejted, ami volt, és valami új következik ezután. Hát ez az üdvösség. Jó dolog az üdvösség? Nagyon jó dolog az üdvösség, és a Biblia nagyon sokat beszél az üdvösségről, és mindjárt megyünk a mélyére. Dávid azt mondja, az Úr az én világosságom és üdvösségem. Kitől féljek? Vagyis az üdvösség arról is beszél, hogyha neked az üdvösség valóságos dolog az életedben, akkor az ellenségeid, az nem csak a te ellenséged, hanem az Istennek az ellensége is. Mert azt mondja Dávid, nekem van üdvösségem, amit az Istentől kaptam, ezért nem félek senkitől. Mert engem meg akarnak támadni, mert én az Istené vagyok, azért akkor az Isten támadja meg valaki. És hát kicsit más a viszony akkor, ha valaki az Istennel harcol, és más akkor, hogyha valaki az emberrel harcol. Ha az új szövetségi részét nézzük a Bibliának az üdvösséggel kapcsolatban, akkor az új szövetség a legtöbbször, amikor említi az üdvösség szót, úgy beszél az üdvösségről, mint a bűnből való szabadulásnak a valóságos megtapasztalása, átélése. Hogy valaki bűnösen megszületik, vagy bűnöket követ el, a bűnök nyomják, húzzák lefelé, nem tud mit kezdeni ezzel a helyzettel, és Isten ebből kiszabadítja, és a bűneit megbocsájtja, szabad lesz ettől, és egy új élet kezdődik. Ez az üdvösség az új szövetségi megfogalmazásban, ez a szabadulás, ez a sátánnak, meg a bűnnek a bilincseit ledobáljuk, mert Isten leszedi rólunk, és felszabadulunk, és megyünk előre, és szaladunk, pedig korábban csak alig bírtuk vonszolni magunkat a bűneink miatt. Az üdvösséggel kapcsolatban azt mondja a Biblia, hogy az üdvösségnek van fejedelme, uralkodója vagy királya. Tudjuk, hogy ki az? Jézus Krisztus. Így van, világosan mondja a Biblia a zsidó levélben, hogy az üdvösség fejedelme Jézus Krisztus. Tehát ő az, aki az üdvösséget az adja. Hogy nála van minden, nála összpontosul az üdvösségnek minden hatalma, minden megnyilvánulása. Tehát ez az üdvösség, ez egy valóságos dolog. Azt mondja egy másik helyen, zsidó 5.9-ben a Biblia, Jézus örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Vagyis ez az üdvösség, amit Jézus ad, és ez az új szövetség értelemben, ez az üdvösségnek a legmélyebb kijelentése azt mondja, hogy ez nem csak arról beszél, hogy valaki nagyon súlyos beteg, és Isten meggyógyítja, aztán éli tovább az életét, és történik vele bármi. Ez is benne van, de az üdvösségnek a legnagyobb megnyilvánulása és a leghatalmasabb csodája az üdvösségnek az, amikor valaki a bűneiből kiszabadul, Jézus Krisztusban üdvösséget nyer, és új élete van, és örök élete van. Ez a legnagyobb csoda, és ezen belül az, hogy meggyógyulunk, helyreállunk, megáld Isten bennünket, hát hogy is mondjam, ez csak ilyen plusz opciók, amiket Isten még a szeretetéből, kegyelméből ad nekünk, de ez a legnagyobb csoda, hogy nem csak meggyógyít, és aztán utána újra betegek leszünk, tehát nem csak idáig vezet el Isten, hanem azt mondja, hogy a tökéletes munkát végzi el, hogy megszabadít a bűneinkből, és örök életet ad nekünk. Ez egy igazi szabadulás. Tehát, ha összefoglaljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy az üdvösség egyrészt szabadulás a bűnökből, meg a bűnöknek a következményeiből, és az újjászületés által ezt átélhetjük, és szabadulás sok-sok nyomorúságból, nehézségből, amit az élet produkál, kísértésekből való szabadulás, nehéz helyzetekből való szabadulás. Kolossé 3.3 azt mondja, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben. Tehát akinek üdvössége van, annak van egy drága élete. És ez a drága élet el van rejtve Krisztussal Istenben. Tehát amit nagyon rejtegetsz, amire nagyon vigyázol, amire 7 lakatot is tennél, vagy 10-et is, vagy számzárat, meg nem tudom, mindenféle módon vigyázol rá, az nagyon értékes számodra. Mert hogyha azt elveszik, vagy az eltűnik, akkor nagy veszteség lesz a számodra. És azt mondja a Biblia, hogy az üdvösség az egy ilyen kincs, mert aki üdvösséget nyert, az Krisztusban el van rejtve az Istenben. És ez egy olyan biztonságos hely, ahonnan nem tudnak ellopni téged. Onnan nem tudnak betörni. Tehát ott nincs olyan, hogy valaki megfejti a kódot, behatol, hackereknek nincs esélyük. Tehát Istennél nincsenek ilyen problémás területek, amelyek nincsenek teljesen kidolgozva. Tökéletesen működik minden, és azt mondja a Biblia, hogy akinek üdvössége van, az el van rejtve Krisztussal együtt Istenben. És ez mindenképpen jó hír. Az üdvösség sisakjáról is beszél a Biblia, elég sokat. Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy amikor beszél a Biblia a szellemi fegyverekről, akkor mi alapján mondja azt, hogy melyik fegyver hova való, vagy melyik páncélrészt mivel kell azonosítani. Nézzük meg ezt, nagyon érdekes. Efézus 6.10.13-ban azt mondja a Biblia, hogy erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Tehát Istennek van egy hatalmas ereje. És arra bátorít bennünket Isten, hogy öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Fontos, hogy valamit lássunk itt. Az elmúlt évtizedekben nagyon-nagyon elterjedt az a gondolkodás, ez a liberális teológiának a kijelentései, hogy az ördögöt nem kell komolyan venni. Tudjátok miért? Mert nincs is ördög. És elkezdik ezt képviselni, hogy nem az ördöggel van neked problémád, hanem hát igazán vannak ilyen belső feszültségek benned, meg vannak kísértések, és hát ez a probléma. Hát a Biblia persze beszél az ördögről, mert megszemélyesíti a problémákat. De ez nem igaz. A Biblia, tudjátok, miről beszél? Beszél Sátánról, a Sátánnak az erejéről és a hatalmáról is beszél, a démonokról, a démoni világnak az erejéről és a hatalmáról beszél, a bűnnek az erejéről és a hatalmáról, és ezek nagyon világos dolgok, és nem ilyen átvitt értelemben valahogy kell érteni, hanem nagyon valóságosan. És ez a bibliai szakasz is azt mondja, hogy erősödj meg az Úrban, Tehát legyél erős, mert számíts arra, hogy az ördög meg fog támadni. Meg kell állni, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben, azt mondja, hogy utána, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, tehát azon a lapon, amikor támad, meg megállhassatok leküzdve mindent, és tudjatok győzni a végén. Tehát nagyon fontos az, hogy, hogy számíthatunk arra, hogy az ördög az egy valóságos akciókat indít, és problémákat tud gerjeszteni. És akármilyen hatalmas az ördög, akármilyen mesterkedései vannak, akármit kitalál, azért ne felejtsd el, hogy, hogy Dávid legyőzte Góliátot, nem? Pedig ha úgy szemed előtt elképzeled a két embert, Dávidot meg Góliátot, hát a papírforma alapján Dávidnak semmi esélye nem volt. A fogadóirodák biztos nem adtak volna nagy tétet arra, hogy Dávid fog nyerni. De ki nyert? Dávid legyőzte a nagyot. Úgy tűnik, hogy az ördög nagy és hatalmas, de te, ha üdvösséged van, és ha te életed el van rejtve Krisztusban, akkor te győzöl. Tudsz győzni. Mert az ördög nem tökéletes. Ahogy Góliát sem volt tökéletes. Lehet, hogy a páncélja teljes egészében beborította őt, és ez biztonságot adott neki, meg biztonságot adott neki az önbizalma, hogy már hány embert legyőzött, meg hány háborúban győztes volt, de nem volt teljesen fedezve. Ugyanis itt az arcánál a páncél nem védte. Volt egy kis hiba. És Dávid hova lövi ezt a kavicsot a paritjájával? Oda, ahol nincs védve. És eldől. És meghal. És kigyőz? A kicsi legyőzi a nagyot. Vagyis az Istennek az ereje legyőzi az ördögnek a munkáját. Most nézzük meg, hogy, hogy mi hogy tudunk győzni, mert a Biblia azt mondja, hogy te, aki az Istenben hiszel, akinek üdvössége van, aki az Isten erejével harcolsz, te le tudod győzni, akármilyen hatalmasan és erősen támad az ördög. Az Efézus 6-ban a Biblia arról beszél, hogy ennek az Istennek vannak fegyverzetei, amit hogyha felöltesz magadra, akkor ezek teljes mértékben tökéletesen megvédnek, és tökéletesen segítenek neked abban, hogy tudjál támadni is, tehát visszaverni a támadást, és te legyél az erős, és ne tedőjél el. Azt mondja a Biblia, hogy ennek a páncélzatnak, vagy ennek az isteni fegyverzetnek van egy része az öv, ami az igazság szeretet, van egy páncélrész, egy nagy páncélrész, ami a megigazulás, van egy cipő, vagy tehát a lábbeli, az evangéliumnak a hirdetése, van egy pajzs, ami nem más, mint a hit, van egy sisak, amelyik nem más, mint az üdvösség, vagy az üdvbizonyosság, és van egy kard, ami nem más, mint az Istennek az igéje, a Biblia. És azzal zárja Pál apostol ezt a szakaszt, hogy közben folyamatosan imádkozzatok a Szentlélek által. Tehát az úgy, hogy az imádsággal átítatod azt az egész fegyverzetet, akkor egész jól működik minden. Úgy be van olajozva, és nem nyikorog, nem rozsdásodik, hanem működik. A kérdés az, hogy ebből a sok mindenből, ebből a fegyverzetből, meg páncélzatból az üdvösség az miért a sisak? Megvallom nektek őszintén, hogyha ezt megkérdezi tőlem valaki, akkor biztos tudnék egy-két nagyon értelmes választ adni. De amikor úgy imádkoztam, hogy gondolkodtam, akkor azt mondtam, hogy Istenem, igazán nem tudom. Tehát logikusan bármi más is lehetne esetleg, de nem tudom pontosan, hogy miért a sisak. Miért az üdvösség sisakáról beszél a Biblia, miért nem az üdvösség kardjáról, vagy az üdvösségnek a páncéljáról, tehát miért? És elkezdtem tanulmányozni a Bibliát. De hogyha valaki tudja, elmondhatja, miért a sisakról van szó. Védi az elmét. Teljesen jó, én is gondoltam erre. De ilyen értelemben, ha az üdvösségnek a pajzsáról lenne szó, akkor védjük a szívünket, szellemünket. Ez is teljesen jó lenne, nem? Igen, kaphatunk egyet. És nem szeretnénk kapni egyet. Egyet sem szeretnénk kapni. Azt mondja a Biblia tehát, Efézus 6.17, vegyétek fel az üdvösségnek a sisakját. Pál apostol 1 Tesszalonika 5.8.9-ben ezt mondja. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot az üdvösségnek a reménységét. Egy másik helyen szintén Pál apostol az üdvösséggel kapcsolatban sisakról beszél. Hát mindig a fejedet kell véden az üdvösséggel. Mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Úrunk Jézus Krisztus által. Vagyis ez az ige szakasz is valami olyasmit mond, hogy van egy ilyen harag, meg nap, meg tehát lehetnek nehézségek, támadások, de hogyha fönt van az üdvösségnek a sisakja, ez segít neked, hogy az üdvösség a tiéd legyen. Tehát, hogy senki ne tudja elvenni tőled. Szóval a nagy kérdés tehát az, hogy miért a fejünket kell védeni az üdvösség sisakjával. Itt ezeket az igéket látjátok, amelyeket az előbb idéztem. Nézzük meg akkor sorban, hogy miért. Nekem Isten ezt mutatta, és elárulom nektek. Egyrészt a sisaknak vannak különböző funkciói, és az egyik funkciója a sisaknak, ha egyáltalán csak így a háborúra gondoltok, vagy a páncélzatra gondoltok, akkor mindenképpen a sisak az védelmet jelent. Tehát a sisakkal nem harcolsz. Nem ezzel ütöd vered az ellenséget, vagy nem ezzel lövöldözöl, vagy nem ezzel kardozol, ez védelmet jelent, tehát ez védi az egyik legfontosabb testrészedet. És ha belegondolunk, hogy nem csak fizikailag, hanem szellemileg, az üdvösség sisakja védi a fejünket, akkor nem fizikálisan csupán, hanem szellemileg vagy lelkileg, azért a fejünkben elég sok minden működik. És amit Attila mondott, abban nagyon nagy igazság van, hogy a gondolatainkat védeni kell. Ugyanis a gondolatainknak a védelme, ha nincs biztosítva, ha nincs meg a tűzfal, aki számítógépeket használ, tudja, hogy a védelemre óriási gondot kell fordítani, mert egyébként ellopják az adataidat, manipulálják a gépedet, tönkretesznek mindent. Tehát a védelemre óriási energiákat kell fordítani, vagy pénzt kell fordítani. És a Biblia arról beszél, hogy ha te újjászülettél, ha az Isten gondolatai ott vannak a fejedben, a szívedben, az Isten vezetni akar téged, akkor az ördögnek van egy célja, hogy ezeket a gondolatokat, ezeket a fejedben lévő ötleteket, javaslatokat, bármit, ami megfogalmazódik benned, hogy mit kell csinálni, hogy mi a jó és mi a rossz, ezt az ördög meg akarja támadni, és manipulálni akarja, hogy egy olyan dolog jöjjön ki belőle, ami már nem működik, ami már nem az Isten szerint való. Emlékeztek rá bizonyára, hogy az elmúlt hetekben is beszéltünk arról az Édenkertben, amikor Ádám és Éva ott vannak az Istennek a jelenlétében, az ördög meglátogatja őket, és a sátán mit csinál? Elkezdi az elméjüket manipulálni. Biztos, azt mondta az Isten? Biztos így, biztos úgy. Tehát föltesz néhány érdekes kérdést. És hogyha ezekre az érdekes kérdésekre, amit nagyon idézőjelben mondok, hogy érdekes kérdés, elkezdesz gondolkodni, akkor lehet, hogy egészen más eredményre jutsz, mint ha ezeket a kérdéseket kizárod az életedből. Bizonyára próbáltuk már, vagy átéltük már mind a kettőt, amikor kizártuk, akkor is jutottunk egy jó eredményre, meg amikor nem zártuk ki, akkor meg leblokkolt bennünket, és teljesen megbénított bennünket. Tehát amikor az ördög azt mondja, hogy mi van, ha nem úgy lesznek a dolgok, ahogy te elképzelted, biztos arra kell menni. Vagy biztos ezt mondta az Isten? Vagy biztos így kell érteni a Bibliát, ahogy te olvasod? Tehát ezeket a kérdéseket, amikor fölteszi az ördög, jön a gondolataidban, és nem úgy jön, hogy kopogtat, és én vagyok a sátán, és szeretnék megkérdezni valamit tőled, mert nem értem, hogy mit miért csinálsz, hanem manipulál, behatol, rombol, és tönkre akar tenni mindent, és erre nagyon vigyázni kell. Vagy amikor azt hallod, hogy akarsz indulni, és tenni valamit, és akkor azt mondja valaki úgy gondolataidban, hogy neked még ez soha nem sikerült, hova mész? És akkor inkább, hát persze, tényleg, gondolkozzunk még egy kicsit, várjunk még egy kicsit. Adni akarsz, segíteni akarsz valakinek, és azt mondja, aminek majd segít már sem, és nem kell neked mindig mindent megcsinálni, nem kell neked ilyen strébernek lenni az Isten országában, hát vannak sokan mások, adjál lehetőséget másnak is. Szolgáljon más, adakozzon más, prédikáljon más, zenéljen más, pihenjél. Szóval vannak ilyen gondolatok, amelyek jönnek és megfertőznek bennünket, mint egy vírus elkezd működni. És hogyha ezek nincsenek kivédve, akkor ezek egészen más eredményt hoznak, majd amikor döntéseket hozol, mert lehet, hogy te ebbe az irányba akarsz menni, mert Isten arra vezetett. Egy-egy ilyen érdekes kérdéssel, vagy ilyen manipulációval az ördög eléri azt, hogy egy kicsit gondolkozol, és akkor elindulsz ebbe az irányba, és meggyőződés, hogy tényleg ezt így kell csinálni. És akkor valaki szól, akkor nem érted, hogy mi a problémája az embereknek. Mert az ördög befolyásolni akar. És mivel a sisak az védelmet ad, ezért, ha fölteszed az üdvösségnek a sisakját, akkor megvéd téged, hogy az, amikor az ördög jön ezekkel a gondolatokkal, akkor sisakról ez visszapattan. Időt szabadít föl. Kinek van idő problémája? Ki az, aki nehezen tudja beosztani az idejét? Akkor tedd fel az üdvösségnek a sisakját, és akkor egy csomó dolgon nem kell gondolkodni, aminek semmi értelme nincs, mert úgyis rossz eredményt hoz. Akkor elég csak azon gondolkodni, ami az Isten szerinti gondolatok, hogy azt hogy tudjuk megvalósítani. Mert az üdvösség sisakja az védelmet ad. 2 Korintus 10:5 azt mondja, Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és foglyul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Most kiragadtam egy igeverset, de Pál apostol alapvetően arról beszél, hogy minden olyan gondolat, ami nem az Istentől van, ami rombol, ami tönkretesz téged, vagy rajtad keresztül másokat, ezeket fogjuk el ejteni, és azonnal ki kell dobni. Mert ilyen van. Ez egy létező, valóságos probléma. Hogy jönnek ezek a gondolatok. És hogyha az üdvösség sisakja ott van a fejeden, és ez teljes védelmet ad, azért találtam egy ilyen képet, aminél hát, szerintem még a szemnél is háló van, tehát nem lehet behatolni egyáltalán. Tehát teljes védelmet ad, és ha Góliátnak egy ilyen sisakja lett volna, akkor Dávid nem tudja a paritjájával eltalálni. De Góliátnak nagy arca volt, és neki egy kisebb sisak is megfelelő volt, és ez a halálát hozta. De az Isten igéje azt mondja, hogy nekünk ne legyen nagy arcunk. Hogy mi olyan sisakot vegyünk fel, ami teljes védelmet ad. Mert ez oltalmat és biztonságot ad nekünk. És ha ez az oltalom megvan, akkor megértjük, hogy a Biblia miért beszél mindig arról, hogy például azt mondja Pál apostol a római levélben, hogy újítsátok meg a ti elméteket. Miért kell megújítani? Azért, mert ezek a romboló információk, amik jönnek a világ minden részéről, mindegy, hogy most mit nézel, mit olvasol, kivel beszél, tehát mindig vannak romboló információk, ezek összezavarják a gondolataidat. És azt mondja a Biblia, hogy frissítés, frissítés, frissítés. Tehát állítsuk helyre az eredeti állapotokat, menjünk vissza oda, hogy Isten mit mondott, és amit az Isten mondott, az a jó. És ami mindenféle ilyen zaj körülöttünk, ami befolyásol bennünket, azokat meg valahogy meg kéne ragadni, és ki kell dobni. Ez tulajdonképpen nem más, mint amikor a szobádat kitakarítod, és ami szemét és kolsz, az kidobod, mert nincs szükséged rá. Mert ez csak fertőz téged. Vagy a számítógépednél, amikor a vírusírtót elindítod, akkor ez azért kell, hogy minden, ami csak romboló, az legyen hatástalanítva, mert neked az igazi adatokra van szükség, amit védesz, ami érték a számodra. És ez ugyanígy van az elménkkel is, hogy vigyázni kell rá. És hadd mondjak néhány nagyon gyakorlati példát. Jön az élet nehézsége, problémája, amiről Péter apostol nagyon sokat beszél a levél későbbi részeiben, például egy betegség. Megjelenik a láthatáron egy betegség, elmész az orvoshoz, és azt mondja az orvos, hogy hát én nem tudom, de meg kéne vizsgáltatni magad. És akkor ez már elég ahhoz, hogy a következő hetekben valaki teljes depresszióba essen. Mert biztos belehalok, biztos valami komoly dolog van. Vagy azt mondja a munkahelyeden valaki, hogy én hallottam, hogy létszámleépítés lesz. És akkor erre nem azt szokták mondani az emberek, jaj, de jó, hanem biztos én leszek az első, akit elzavarnak innen. Akkor mi lesz a családommal, hogy fogom föntartani a családomat, hogy fogom megoldani az anyagi problémákat. Vagy valaki egy új lehetőséget próbál keresni, és mindig eszébe jut, hogy hát én ezen a területen már kudarcot arattam háromszor. Most próbáljam meg negyedszer, akkor is kudarc lesz a vége. Hát mi a garancia, hogy most sikerülni fog? Nagyon sokszor jönnek ezek a gondolatok, amelyek meg akarnak akadályozni téged abban, hogy felszabadult legyél, boldog legyél, hogy az Isten szerint gondolkozzál, hogy azt tedd, aminek van értelme, mert ezek a gondolatok leszabályozzák és leblokkolják az embernek az életét. Az első keresztények abban az időben, akiknek Péter is írta a levelet, azoknak még azzal is szembe kellett nézni, hogy bizonyos fajta keresztény üldözés volt. Tehát ez egy keményebb helyzet, mert ma nem beszélhetünk, legalábbis nyílt keresztény üldözésről az országunkban nem beszélhetünk. Tehát ha bárhol azt mondod, hogy te keresztény vagy, akkor nem kell arra számítani, hogy börtönbe zárnak, megszégyenítenek, megaláznak, kiutasítanak az országból, és nincs ilyen probléma. Ott még ezzel is számolni kellett. És ezért mondja Pál apostol sok helyen, és ezért mondja Péter apostol is sok helyen, hogy a keresztények vegyék fel az üdvösségnek a sisakját, mert bármilyen információ jön a világból, és bármilyen nehézségek vannak, ha ott van az üdvösségnek a sisakja, akkor ez védelmet ad. Pattan vissza az ördögnek, meg a mindenféle információnak az a része, ami nem az Isten szerint való. És hogyha meg tudjuk újítani az elménket újra és újra, akkor helyreáll a rend. Akkor jó döntéseket tudunk hozni, és ez nagyon-nagyon fontos. Na, menjünk tovább. Még egy funkciója van a sisaknak, és ez a funkció legalább annyira fontos, mint a másik. A sisak az egyrészt rangot is kifejezett, és díszített is. Abban az időben, amikor a harcolók sisakokat hordoztak, ha valaki ránézett valakinek a sisakjára, akkor tudta, hogy kivel beszél. Nem csak azt látta, hogy ott is van egy katona, aki kész a háborúra, hanem amilyen volt a sisakja, amiből volt a sisakja, amilyen díszítés volt a sisakján, vagy esetleg amilyen nagy taraja volt a sisakjának, meg amilyen színű volt, abból lehetett tudni, hogy ez egy közkatona, ez egy egyszerű katona, vagy egy középvezető a seregben, vagy a légióban, vagy pedig egy magasrangú tisztről beszélünk. Tehát nem volt mindegy, hogy kinek milyen sisakja volt. A képen láttuk másik két szép sisakot, a tűzoltó sisak. A tűzoltóknál is, amikor fölveszik a sisakokat, főleg ha valamilyen ünnepi parádé van, akkor a tűzoltóknak a sisakjáról tudod, hogy ki a parancsnok, és ki az, aki nem parancsnok. Mert a sisak kifejezi a rangot is, hogy ki milyen rangban van. A Bibliából az előbb idéztem egy másik igét, és ezt szeretném visszahozni. Azt mondja a Biblia, nagy örömöm telik az Úrban, vég örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám, mint vőlegényre, ki fölteszi fejdíszít, mint menyasszonyra, ki fölrakja ékszereit. Itt is miről beszél a Biblia? Már az Ószövetségben Ézsaiás elkezd beszélni arról, hogy az üdvösség az olyan, mint egy fejdísz. Egyrészt olyan, mint egy sisak, ami védelmet ad, és olyan, mint egy fejdísz, ami jelzi azoknak, akik szembe jönnek veled, hogy te ki vagy. Na, nézzük meg ennek a tartalmát. Nagyon sokat beszél erről a Biblia, én most nem fogok nagyon sokat, csak egy-két példát. A legmarkánsabb példa a Bibliában, amikor Jézus Krisztusnak a szolgálata hírül megy mindenfelé, és van egy római katona, egy római százados, akinek beteg lesz a szolgája, és látja, hogy semmi esély, hogy a szolgája meggyógyulhat, nem tud rajta segíteni senki, és üzen Jézusnak, hogy Jézus, gyógyítsd meg a szolgámat. És így hangzik ez a történet, hogy amikor Jézus igent mond erre, és azt mondja, hogy rendben, elmegyek és segítek a szolgádon, akkor ezt mondja ez a római százados. Uram, ne fáradj, mert nem vagyok méltó arra, hogy a hajlékomba jöjj. De magamat sem tartom méltónak arra, hogy elmenjek hozzád, hanem csak szólj, és meggyógyul a szolgám. Vagyis ez a római százados azt mondta, hogy Jézus fölösleges eljönni, meg ott bármit is csinálni, akárhol vagy, csak mondj valamit, és ez működik. És miért működik? És megmagyarázza ez a százados, azt mondja, mert én is hatalom alá rendelt ember vagyok, nekem is vannak alárendelt katonáim. Tehát ez a hierarchia működik, hogyha ő százados, akkor vannak beosztottak alatta, és vannak fölötte is valakik. És azt mondja, ha én szólok ennek, menj el, elmegy, és a másiknak jöjj ide, az ide jön, és ha azt mondom a szolgámnak, tedd meg ezt, az megteszi. Miért? Mert a hatalom jele ott van rajta. Ha ő a százados, akkor azok, akik csak tizedesek, vagy alatta vannak a rangsorban, azoknak ő parancsol, és a parancs az kötelező érvényű. És azt mondja ez a százados, hogy én tudom, hogy ez működik, tehát ez a hadsereg ebből áll, hogy aki magasabb rangon van, az megmondja annak, hogy aki kisebb rangú, hogy mit kell csinálni, merre kell menni, mikor kell támadni, vagy mikor kell megállni. És azt mondja Jézusnak, hogy Jézus, hát ennek alapján elég, ha te akárhol is vagy, csak mondasz egy szót, hogy gyógyulj meg, és meg fog gyógyulni a szolgám. Miért? Mert ez a százados felfedezte azt, hogy a legmagasabb rang az Jézusnál van. Mert ha ő mond valamit, akkor annak mindenkinek engedelmeskedni kell. Igaz? Mert egyébként nem mondta volna. És erre mondja Jézus, hogy hát ez igen, ekkora hitet nem nagyon találtam még sehol a Izraelben. Mert ez a százados látta azt, hogy Jézusé a legnagyobb hatalom. Hogy a fölött nincs senki és semmi. Tehát ha Jézus mond valamit, akkor mindenkinek engedelmeskedni kell. És ha Jézus kimondja azt, hogy gyógyuljon meg a szolga, akkor mindegy, hogy hol mondta ki, mindegy, hogy milyen távol volt, meg fog gyógyulni a szolga. És Jézus ezt mondja, szó szerint idézem, mondom nektek, hogy Izraelben sem találtam ekkora hitet. Tehát Jézust meghatotta ez az egész, hogy ez az ember fölismerte Jézusnak a rangját. Hogy ő nem százados, meg nem ezredes, hanem azt mondja a Biblia, hogy minden hatalom Jézus Krisztus kezébe összpontosul. Tehát nincs fölötte senki. Jézusé minden hatalom. Miért fontos ezt tudni? Azért, mert ahogy vannak a fizikai életben, vagy a légióban, vagy a mai hadseregekben is különböző rangjelzések, ha látsz egy katonát, és látod a ruhát, látod a vállapját, vagy esetleg, ha ilyen harci készültség van, látod a sisakját, akkor tudod azt, hogy ő milyen rangú ember. Pöltéval ismered a rangjelzéseket. De azért lehet következtetni, hogy ha valakinek csíkos a nadrágja, akkor ő nem a takarító alaktanyába, hanem valami tábornoki rangban van. De ahogy a fizikai életben megvannak ezek a rangjelzések, ugyanígy megvannak a szellemi életben is a rangjelzések. Megvannak a szellemi rangok is, hogy ki hova tartozik. És ezt nagyon fontos tudni, és ez a százados fölismerte, hogy ebben a szellemi rangokban a legmagasabb poszton Jézus Krisztus van. És ki van alatta? Hát sokan mások. Te is, meg én is, meg mindenki. Most a kérdés az, hogy neked milyen a rangod az Istennek a hadseregében. A magyar hadseregben mi a legkisebb rang? Honvéd? Közlegény, vagy nem tudom. Amikor én voltam katona, akkor volt egy sima honvéd, meg volt őrvezető, akinek egyetlen egy ilyen kis pici kis műanyag csillaga volt, ami voltak emberek, akik nagyon büszkék voltak rá, de egyébként nem sokat jelentett. Tehát ha valaki nagy karriert akart befutni, akkor elég sokat kellett még előre menni, csillagokat gyűjteni, hogy valaki legyen belőle. Nos, tehát a szellemi oldalon is van rangjelzés. Nézzünk egy másik példát. Azt mondja a Biblia, Abcsel 19-ben. Isten pedig nem mindennapi csodákat tett Pál keze által, úgyhogy még a testében lévő kendőket vagy kötényeket is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük, a gonosz lelkek pedig kimentek belőlük. Miért? Pálnak volt rangja, szellemi értelemben. Tehát imádkozott, mondott valamit, és történtek dolgok, mert valakik engedelmeskedtek szellemi területen is Pál szavainak, mert Jézus nevében tudta ezt tenni. Tehát ezt tudjuk Pálról, és ezt mivel látták mások is, azt mondja a Biblia, erre a vándorló zsidó ördögűzők közül is megkísérelték néhányan, hogy a gonosz lelkektől megszállottak felett, kimondják az Úr Jézusnak a nevét. Így szóltak, kényszerítünk titeket arra Jézusra, akit Pál hirdet. Egy Szkéva nevű zsidó főpap 7 fia is ezt tette. De próbáltak a papának a foglalkozásába beállni úgy, hogy nem volt minden teljesen tiszta, de próbáltak szellemi területen mozogni. És azt mondja a Biblia, hogy a gonosz lélek, vagy a démonok azonban visszafeleltek, és ezt mondták, Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok? Értitek, hogy miről van itt szó? Hogy amikor olyan emberek, akiknek semmi rangjuk nem volt a szellemi területen, bementek a szellemi területre, és azt mondják egy megszállott embernek, hogy a démonok menjenek ki belőle, akkor a démon visszaszól és azt mondja, hogy Jézus oké, ő a legnagyobb hatalom, Pálról is tudunk, mert ő is, neki is van rangjelzése, vagy az ő sisakján is látjuk, hogy nem akárki, és engedelmeskedünk, de te senki nem vagy. És mi történik? Azt mondja a Biblia, hogy ezek a démonok megtámadták ezeket a kedves lelkésznek a fiait, papnak a fiait, és úgy megverték őket, meg letépték a ruhát, hogy elszaladt mindegyik. Miért? Mert nem volt tekintélyük. Nem volt szellemi tekintélyük, nem voltak senkik. Nem volt meg az a hatalom, hogy mondtak valamit, és engedelmeskedni kellett nekik, mert azt mondták, hogy ja, te mondod, akkor ezt nem kell komolyan venni. Kinek a szavát kell komolyan venni? A te szavadat komolyan veszik a szellemi világban? Reméljük. Azt hiszem, hogy ezt tanulni kell. Egyrészt az üdvösség sisakját föl kell tenni, mert ez egy rangot is kifejez. Ha hordod az üdvösségnek a sisakját, akkor nem akárki vagy. Ha az üdvösség sisaka nem látszik valakin, akkor az ördög is másképp kezeli azt az embert. Nem csak védelmet jelent, hogy az ördög, ha támad, akkor visszapattan valami, hanem látják, hogy nem akárki vagy. Elmondok nektek egy történetet. Sok évvel ezelőtt történt, keresztény szolgálatomnak a legelején voltam, és akkor a gyülekezetben megjelent egy olyan személy, aki hát tulajdonképpen minden jelét produkálta annak, amit egy megszállott ember tud produkálni. Tehát hosszabb időn keresztül tulajdonképpen minden előjött vele, és azt nagyon láttam, hogy valamit csinálni kell, tehát ezt így nem lehet elfogadni, se tűrni is, meg segíteni is kell neki, de hát ez nem olyan egyszerűen ment. Volt, amikor imádkoztam érte, azonnal hanyat vágtam magát, vergődött, ordított, minden, tehát ez nem ő volt igazán, tehát egy tipikusan megszállott embernek a dolgai jöttek elő, és hát nem igazán működött semmi. Tehát nem volt hatásos az, ami történt. Imádkoztam érte, beszélgettem vele fél napokat, éjszakákat, de semmi nem volt igazán, ami láttam, na most megoldódik, és akkor rendben van. Ugyanakkor meg láttam benne, hogy keresi az Istent, mindig jött a gyülekezetbe, de az első ének első felénél mindig kirohant a teremből, nem bírta tovább hallgatni, kint utcán várt, aztán visszajött, mikor vége volt az Isten tiszteletnek, és akart mindig beszélni valakivel, de hogyha Jézusról beszélt valaki, akkor elájult. Tehát állandóan mentek ezek a cirkuszok. És hát egy idő után azt mondtam, hogy akkor ezt meg kell állítani, és mondtam neki, hogy a Biblia sokat beszél erről, imádkozni fogok érte, és meg fog szabadulni. Imádkoztam érte, És kiderült, hogy egyrészt nem szabadult meg akkor, másrészt meg, ahogy telt múlt az idő, nekem annyi problémám lett, hogy alig tudtam kezelni őket. Az első ilyen komolyabb imádság után 2 nappal leöntötték az autómat zöldfestékkel az utcán. Nem tudom, hogy ki volt azóta sem, meg azt sem tudom, hogy kinek köszönhetem ezt, de hát ez nem örömteli dolog, tudod, amikor egy ezüstszínű, vagy ilyen szürkészínű autód van, és sötét-zöld festékkel leöntik az egészet. Akkor jöttek anyagi problémák. A gyülekezetben akkoriban sorra jöttek az űrök. Kiderült, hogy abban a családban összeveszett a férje feleséggel, csinálni kéne valamit, de nem akarnak senkire hallgatni. Tehát jöttek ezek a feszültségek, nehézségek. És tudjátok, elkerült, hogy olyan helyzetbe kerültem már, amikor megszólalt a telefon a zsebembe, már megint valami balhé van valahol. Tehát már nem szerettem fölvenni a telefont, azt mondom, hagyjanak már békén engem, inkább elmenekülnék mindenhova, oldják meg a problémát azok, akik csinálják. Tehát nem tudok ez az egészen mit kezdeni. Zúdult rám a probléma, a nehézség, és úgy éreztem, hogy nem tudom kezelni ezt. Annak ellenére, hogy hát nekem kéne valamit tenni ezért. És tudjátok, nem felejtettem azt, hogy nekem üdvösségem van, nem arról volt szó, hogy én elvesztettem az Isten hitemet, csak ezek az információk, amik jöttek, hogy ez a megfélemlítés, mindenféle rossz hírek, nehézségek, jött minden, teljesen átírták a gondolataimat. És egy idő után az volt bennem, hogy jobb befogni a számat, és nem csinálni semmit, mert abban nem lesz baj. Ezeket nem mondtam ki soha senkinek, de egy kicsit ilyen hátrafelé próbáltam lépkedni, hogy hát ha valaki meg akarja oldani a problémákat, az nagyszerű, csak akkor engem hagyjanak békén. És tudod, amikor sok probléma van, sok rossz hírt hallasz, sok nehézség van, amit kezelni kell, akkor az úgy valóságos dolog, hogy az ember szeretne inkább kivonulni, átmenni a szomszédba, és akkor valami béke szigetére elmenni, és akkor ott jól érezni magad, és amikor visszamész, akkor valaki jelenti, hogy minden rendben van, nyugodtan, tiszta a teret, és akkor mehetünk tovább. De ez nem ilyen egyszerű. Nem mindig ilyen egyszerű. És akkoriban Isten nagyon világosan szólt hozzám, és az egyik üzenet az volt, amit Jakab apostol mond, azt mondja, hogy engedelmeskedjetek azért az Istennek, és álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. És rájöttem arra, hogy én az üdvösség sisakját nem úgy kezelem, hogy ez megvéd engem mindentől, hanem szerintem ezt a rostét fölhajtottam, meg a fülem sem volt teljesen védve, meg a gondolataim sem voltak teljesen védve, és befolyásolt 1000 dolog, és úgy tűnt, hogy én futok az ördög elől, és azért imádkoztam, uram, én legyek gyorsabb, mint az ördög. De a Biblia azt mondja, hogy ez nem normális, hanem fusson az ördög. Tehát menjél neki, és fusson az ördög előled. És ha szerencséje van, akkor gyorsabb, és eltűnik, de nincs szerencséje, mert Jézus elől nem lehet elfutni, igaz? Mert ha az üdvösség sisakja ott van a fejünkön, akkor az megvéd bennünket. Most ezt a történetet nem akarom tovább mondani, azóta ez a valaki teljesen megszabadult, és ott van a gyülekezetben, úgyhogy sikertörténet van. Tehát eredményes volt a szolgálat, de valamit meg kellett értenem. Egyrészt azt, hogy van egy szellemi tekintély. Egyrészt azt, hogy ha használom az üdvösségnek a sisakját, és Jézus nevében megyek ellene bűnöknek, kísértéseknek, vagy akár személyesen az ördögnek, vagy démonoknak, és nem félsz, hanem neki mész, és akárhogy próbál manipulálni, akárhogy próbál megfélemlíteni, azt mondom, hogy nem, és megyünk tovább, akkor el fog futni. Ha viszont mi kezdünk el futni, akkor mit csinál? Elkezd kergetni. És ez nem jó. Ez senkinek nem jó. Azt mondja a Biblia, hogy Pál és Szilász, amikor mentek a misszióúton, eljutottak Filippibe, és többek között Filippiben is volt egy ilyen történet, amikor egy ilyen megszállott lányjal találkoztak, sikerült elérni azt, hogy megszabadul ez a lány, de akkor a balhé lett a városban, hogy őket bebörtönzik. És képzeljétek el ezt a helyzetet, hogy ott van Pál és Szilász, az Istennek az emberei. Ott vannak a börtönbe, teljesen leláncolva, lebénulva tulajdonképpen, nem tudnak tenni semmit, de az üdvösség sisakja ott van a fejükön. Ezt nem tudják elvenni tőlük. És az üdvösség sisakja segít abban, hogy biztonságban legyél, védelem alatt legyél, és segít abban, hogy a rangodat tud használni. És mit csinálnak? Elkezdik dicsőíteni az Istent. Nem arra néznek, hogy az ördög hogyan próbálja megfélemlíteni őket, nem a körülményeket nézik, hogy most hogy lehet innen kiszabadulni, hogy mennyi esélyük van, hogy az ügyvéd, meg a bíró, meg nem tudom, hogy fog majd dönteni, hanem az üdvösség sisakja ott van a fejükön, tiszták a gondolataik, nem érdekli őket ez a sok minden tényező, Istenre koncentrálnak, és igaz, hogy a börtönben vannak, igaz, hogy bezárva vannak, de belül óriási a szabadság. Igaz? Óriási a szabadság, és ez a szabadság egyszer csak kitör, és kiszabadulnak a börtönből. És ez a szabadság olyan erővel hat, meg ez a béke, ami bennük van, meg az Isten dicsőítése, hogy azok az emberek, akik körülöttük vannak, azok közül is többen megtérnek. Ugyanis nem csak az ördögnek az üzenetei ragályosak, hanem az Istennek a szava is. Amikor elkezdünk beszélni a Bibliáról, elkezdünk beszélni Jézusról, akkor ennek van egy hatása. Attila azt idézte, hogy az Istennek tetszik az, hogy az ige hirdetés által üdvözítsa az embereket. Ha beszélünk Jézusról, akkor ez működik, mert van egy szellemi hatalom. Szóval nagyon fontos az, hogy higgyünk az üdvösségben, higgyünk abban, amit az Isten igéje mond, hogyha valaki hisz az Úr Jézus Krisztusban, akkor üdvössége van. És az ellenkezője is nagyon igaz, hogy aki nem hisz az Úr Jézus Krisztusban, annak nincs üdvössége. Tehát nincs mit föltenni a fejére. A vallásos ember nem tud semmit föltenni a fejére. Akinek nincs élő kapcsolata Jézus Krisztussal, az nem tud semmit föltenni a fejére. Tehát nincs védelem, mert nincs a kezében ez az eszköz. De aki újjászületett, annak a kezében ott van ez az eszköz, és Isten megáldja, megvédi, és megsegíti. Nagyon sokszor látom azt, amikor a híreket látom és nézem, hogy vannak emberek, akik miként szélsőséges muzulmánok, akik föláldozzák az életüket is, fölrobbantja saját magát is, csak azért, hogy az eredményt elérje, és elhiszi azt, hogy majd a paradicsomban a szűzlányok között ott lesz, és jól érzi magát. És ha valaki ezt elhiszi, hát higgye mindenkinek saját dolga, hogy elhiggye, vagy ne higgye, vagy mit fogad el, tehát ez saját felelősségére teszi mindenki. De amikor a Biblia azt mondja, hogy higgyétek el azt, hogy aki az Úr Jézus Krisztusban hisz, annak üdvössége van, ez egy sokkal valóságosabb dolog, mert nem manipulálni kell, hogy valahogy elképzeljek valamit, hanem átéltem valamit, hogy Isten megszabadított a bűneimből, örök életet adott nekem. Ez egy valóság. Ha fölteszed az üdvösség sisakját, ami azt jelenti, hogy tudom, hogy nekem üdvösségem van, és bármilyen helyzetbe kerülök, az első gondolatom az, hogy nem baj, üdvösségem van. Higgyétek el, hogy ez egészen átírja a dolgokat. Valaki veszekszik veled, és azt mondja, nem baj, nekem üdvösségem van. Egészen másképp szólsz, hogyha ezt tudod, mintha elveszted az agyad, és akkor mit képzel? Vagy a munkahelyi feszültségek, anyagi nehézségek, családi problémák, bármi, ami éri az embert. Nézed a híreket, jönnek a félelemgerjesztő információk, mi lesz velünk, hogy lesz a jövő, lesz-e nyugdíjunk, lesz-e egészségbiztosítás, megműtenek-e vagy nem, vagy megvárják, míg meghalsz, mit, de mindenféle ilyen hírek jönnek. De hogyha azt mondod, nem baj, nekem üdvösségem van, akkor egészen másképp reagálsz erre, mintha csak ezekre figyelsz, és jaj Istenem, és akkor kapkodunk mindenhez. Mert az Istennek van hatalma arra, hogy megőrizzen téged. Mert az üdvösségnek a sisakja az védelmet ad, és az üdvösségnek a sisakja egy rangot fejez ki, ha látja az ördög, meg mindenki, aki szellemileg is lát, hogy ott van a fejeden, akkor ez tiszteletben fog tartani téged. Mert nem akárki van, nem akárki vagy, és ez díszít is téged. Ugyanis, akinek az üdvösség sisakja a fején van, a sokkal szebb. Elhiszitek ezt? Kedves férfiak és nők, akartok szépek lenni? Akkor használjátok a díszítést. Befejezésül. Azt mondja a Jelenések 7-ben a Biblia. Ezek után láttam, íme nagy sokaság volt ott, amelyet megszámlálni senki sem tudott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből a trónus előtt és a bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve. Kezükben pedig pálmaágak és hatalmas hangon kiáltottak. Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónuson ül és a bárányé. Mit jelent ez? Hogy az üdvösség mindig is volt, és mindig is lesz. Mert az Istentől van. Mert az Istené az üdvösség. Az Isten adja annak, akinek akarja, de ez nem a szerencse dolga. Nem megpályázni kell az üdvösséget, és vagy sikerül elérned, vagy nem, hanem az üdvösséget annak adja Isten, aki hisz benne. Aki megvallja előtte, hogy én bűnös ember vagyok, aki szüksége van arra a bizonyos szabadításra, hogy felszabadítson az ember, felszabadítsa az Isten az ember. És azt mondja a Biblia, hogy most is az üdvösség egy valóságos dolog annak, aki átéli. Az üdvösségben élünk itt a Földön, és amikor ott leszünk a mennyben, akkor ott is az üdvösségről beszélünk, mert az üdvösségnek a teljes valóságát fogjuk átélni, és ott is az üdvösségről beszélünk, amiről most az Isten tisztelet is szól. Tehát az üdvösség egy olyan téma, amely nem periférikus abszolút. Egy olyan központi téma, hogy nem lehet megkerülni. Vagy üdvösséged van, és azt jelenti, hogy örök életed van, biztonságban, vagy védelem alatt, vagy nincs üdvösséged, és elég sok probléma van akkor. Úgyhogy én ma délelőtt, de este is szívesen elmondom, mert ez egy fontos üzenet. Azzal szeretném befejezni, hogy a kérdés az, hogy van-e üdvösséged. És ha nincs üdvösséged, akkor az Isten adni akarja. Mert az Istennél bőséges a megváltás, ezt mondja a Biblia. El kell fogadni. Meg kell alázni magát az embernek, hogy Uram, szükségem van erre, és szabadíts meg a bűneimtől. Mert beismerem, hogy bűnös ember vagyok. És ma is le van erre lehetőség, hogy ezt elfogadjuk. És a másik kérdés az, hogy te keresztény ember vagy itt, akinek Isten odaadta az üdvösséget, akkor büszke vagy erre? Hol használod az üdvösséget? Fölteszed ezt a sisakot? Szoktad a mindennapokban mutogatni mindenkinek, hogy de jó, neked üdvösségem van. Ez egy jó dolog, ez egy olyan érték, amiről azt mondja a Biblia, hogy hát el vagy rejtve a Krisztusban együtt az Istenben. Szóval az üdvösség egy drága kincs. És ne felejtsük el, és a Biblia azt mondja, hogy azok a keresztények, akik nehézség alatt vannak, nyomás alatt vannak, problémák között vannak, kísértések között vannak, és szeretnének túllépni ezen, szeretnének győzni, annak az első lépése az, hogy az üdvösség sisakját tedd a fejedre. És hogy mit kell ezután csinálni, azt majd jövő héten folytatjuk. Szeretném, ha most imádkoznánk, hajtsuk meg a fejünket. Ahogy imádkozunk, szeretném újra elmondani és lehetőséget adni mindenkinek, hogy ha úgy érzed, hogy az a sisak nincs a fejeden, akkor kérd Istentől. Ha nincs üdvösséged, ha nincs élő kapcsolatod Istennel, akkor kérd Istentől. Drága Urunk, köszönjük neked a kegyelmedet, köszönjük Uram, hogy a kereszten meghaltál és föltámadtál, és te vagy az örök üdvösségnek a szerzője. És köszönjük Uram, hogy amikor imádkozunk hozzád, akkor te meghallgatod azért, mert van üdvösség, amelyet van szabadulás és van kegyelem. És Uram, így jövünk hozzád, és imádkozom Uram mindannyiunkért, akik itt vagyunk. Uram, kérünk téged, hogy add a bűnbánatot, add az őszintességet a szívünkbe, és kérünk Uram, hogy akinek nincs üdvössége, ne teljen ez a nap úgy, vagy ne nyugodjon meg le ez a nap úgy, hogy valaki nem nyitja meg a szívét, és nem kéri tőled, Uram, a bűnbocsánatot és az üdvösséget. És imádkozom azért, Uram, hogy bármilyen más módon támad bennünket az ördög, vagy az élet nehézségei nyomnak bennünket. Uram, kérünk tőled szabadulást. Akarjuk, Uram, helyén kezelni az üdvösséget. És kérünk, Uram, hogy tudjuk ezt fölvállalni, hogy mi a tiéd vagyunk, akár az ördöggel, szellemi világgal szemben, és akár a fizikai világgal szemben. Uram, kérünk téged, hogy erősíts meg bennünket. És akarjuk, Uram, hogy valóság legyen az életünkben, amit Pál apostol mond, hogy erősödjünk meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Köszönjük, Uram, hogy neked hatalmas erőd van, és ezt az erőt a rendelkezésünkre bocsájtod. És köszönjük, hogy tudunk így szembe menni aljas dolgokkal, bűnnel, rágalmazással, bármivel, Uram. Köszönjük, hogy lehet az igazságban járni, lehet a tisztaságban és a szentségben járni. Köszönjük, Uram, hogy ez valóság, ez nem egy elmélet. És imádkozunk azért, hogy tisztítsd meg a szívünket, a gondolatainkat, töltsd be, Uram, Szent Szelemeddel bennünket. Frissíts föl most a gondolatainkat, Uram. És kérünk, hogyha bármiben is leragadtak a gondolataink, ha bármi olyan sztereotípia van a fejünkben, aminek semmi értelme, csak mindig mondjuk, de már régen nem aktuális. Kérünk, Uram, hogy segíts fölismerni az igazságokat. Az igazságukat magunkkal kapcsolatban, vagy a családunkkal, a környezetünkkel kapcsolatban. Imádkozom azért, Uram, hogy jöjjön a te áldásod az életünkre, mert nagyon nagy szükségünk van rád. És kérlek, Uram, hogy áld meg ezt a mai napunkat is, a jövőnket is. Vezess bennünket, Uram, az igazságban és a dicsőségben. Ezt kérjük Jézus Krisztusnak a nevében. Amen. Amen.
Köszönjük szépen. Az üdvösségről, az üdvbizonyosságról nekem gyakran egy végrendelet jut az eszembe. Egy kreatív nagymama végrendelete. Úgy végrendelkezett, hogy amikor őt már felravatalozzák, és a család elkísérné utolsó útjára, ott a ravatalon helyezzenek a kezébe egy süteményes kis villát. Kellőképpen meghökkent és megdöbbent a család, amikor nagymami végrendeletét meghallották, de nem hagyta ennyiben, elmondta azt is, hogy miért. Azért, mert nyilván mindenki meg fogja kérdezni, hogy ezt miért csináltátok? Azért, mert a nagymama így kérte. De miért kért ilyet a nagymama? Azért, mert amikor ő kislány volt, nagyon várta a családi ebédeket. És a családi ebédeknél volt egy finom előétel, volt egy főétel, és hogyha volt ott a terítéken egy süteményes kis villa is, akkor tudta, hogy a java csak ezután következik. És mondjátok el mindenkinek, amikor ott lesz a kis villa a kezembe a ravatalon, hogy én tudom, hogy bár itt fekszem a ravatalon, de a java csak ezután következik.